Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kontakt, az Open Networks podcastje. A műsor, amiben technológiához szorosan, vagy épp lazában kötődő témákról beszélgetünk, szakértői hozzáállással, mégis könnyed módon. Korábbi adásainkban már láthattátok, hogy nem riadunk vissza a technológiai újdonságoktól, sőt, tulajdonképpen egyik legfontosabb küldetésünknek tartjuk, hogy ezeket bemutassuk nektek. Az előző, még nyári adásunkban így alakult, hogy a personával felruházott ChatGPT-vel, vagyis virtuális kollégánkkal, PT-vel beszélgettünk. A téma akkor az AI céges használata volt, az eredmény pedig mindenképpen érdekes lett annyira, hogy szeretnénk majd folytatni ezt a kísérletet valamikor a jövőben. A két adás között eltelt időben történt viszont egy fontos változás. Megjelent a ChatGPT legújabb verziója, a GPT-5. A modell első látásra is sok újdonságot hozott, a szakértők viszont egyetértenek abban, hogy ezek között pozitívok és negatívok is akadnak bőven. Hogy más nem mondjunk, mi is megkíséreltünk vele azóta újabb műsort rögzíteni, nos, mérsékelt sikerrel. De mi lehet ennek az oka? Mik voltak az OpenAI által hangoztatott ígéretek? Ezekből mi tűnik reálisnak és mi működik jelenleg kevésbé? Hol van most a ChatGPT helye a nagy nyelvi modellek piacán, és hogyan befolyásolhatja ez akár a ti cégetek terveit is, ha bevezetésen vagy upgrade-en gondolkodtok? Rengeteg fontos kérdés, aminek megválaszolására ezúttal kívülről hívtunk segítséget. A vendégünk ma Szepes Zsolt, a Work to Flow AI egyik alapítója, aki cégével generatív AI bevezetéséhez nyújt képzéseket és támogatást más vállalatok számára. Egy ilyen képzésen, egy online tanfolyamon magam is részt vettem, amit Zsolt tartott, úgyhogy pontosan tudom, hogy milyen szakértő az AI világában, illetve azóta is követem őt LinkedIn-en, ahol rendszeresen posztol a témában, úgyhogy tudom, hogy képben van a legfrissebb aktualitásokkal, ezekről fogunk ma beszélgetni. Zsolt, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Mesélj egy kicsit arról, hogy mit is csinálsz te pontosan. Elhangzott már ugye a cégnév, a Work to Flow AI. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez honnan jön.
Köszönöm a kérdést, erről még egyébként nem nagyon kérdeztek eddig, pedig a név miatt reméltem, hogy majd sok kérdést fogunk kapni. Én régen dolgoztam kreatív ügynökségeknél, sokat dolgoztam termékek, szolgáltatások, vagy akár vállalatok nevének kitalálásán, és mindig szerettem a szójátékokat, úgyhogy így sem tudtam ezt visszafogni magamban. A szójáték pedig abban rejlik, hogy én már korábban is sokat foglalkoztam munkafolyamatokkal, és a generatív AI felé pontosan ez vonzott, hogy azt láttam, hogy munkafolyamatokat lehet hatékonyabbá tenni általa. Ezért adta magát, hogy a workflow szót valahogy használjuk. Ami viszont ennél sokkal fontosabb, hogy amit én tapasztaltam, és amiatt elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy én újra beleszerettem a munkámba, sokkal több időm van flowban gondolkodni és dolgozni, hiszen mindaz, ami nem flow, azt el tudom végezni, vagy fel tudom gyorsítani az AI segítségével. Úgyhogy szerettem volna, hogy ez a flow élmény megjelenik valahogy a brand nevében is, úgyhogy ez így alakult ki a Work to Flow, hiszen a munkából élményt tudunk csinálni, hogyha bevezetjük, elkezdjük használni.
Ezzel már azért adtál egy irányt annak, hogy mivel foglalkozik a ti cégetek, de hogyan kell elképzelni pontosan egy bevezetési támogatást? Egyáltalán miért fontos, hogy ezt ilyen céges szinten képzelje el az ember, és ne egyéni szinten próbáljon meg alkalmazkodni ehhez a változáshoz?
Az elején nyilván én is egyéni szinten foglalkoztam ezzel, és azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon sokat tud dobni a hatékonyságomon. Aztán minek után egy cégnél dolgoztam, ott azért gondolkodtam, hogy ezt hogyan lehetne kibővíteni, és ezt aztán egy másik cégcsapatán belül is próbálkoztam vele, és az elején egyébként kifejezetten magánszemélyeknek tartottam online képzéseket, és aztán utána egy cég mondta, hogy ő szeretne, hogy ezzel foglalkozni, és akkor kicsit alaposabban utána jártam, és ami ilyen iparági benchmarkok vannak, az szerint egyéni szinten 20-40, csapatszinten viszont 30-70%-kal növelhető átlagosan a hatékonyság. Azért fontos, hogy átlagosan, mert az én példám egyébként azt mutatja, hogy bizonyos extrém esetekben akár 3,5-4-szeresére is növelhető a munkahatékonyság. Minőségi kompromisszumok nélkül ezt nagyon fontos hozzátenni, mert a generatív AI-nak van két szintje. Van az a szint, ami miatt rendkívül népszerű lett, hogy nagyon könnyen, gyorsan, olcsón lehet létrehozni valamit releváns szakértelm nélkül, semmiből valamit, de ez a valami jellemzően középszerű lesz, üres, lelketlen, semmit mondó, generikus. Ez engem nem annyira foglalkoztat, annak ellenére, hogy ezt tette népszerűvé. Engem azt foglalkoztat, hogy hogyan lehet ilyen eszközök segítségével, meg egy új szemléletmóddal ugyanazt a színvonalat hozni, gyorsabban, olcsóbban, kényelmesebben, hatékonyabban, és ez nem olyan, mint régen a gyorsan, olcsan, jól, ahol háromból kettőt lehet csak választani, itt akár minden így meg tud történni egyszerre.
Tiszta sor. Föl fogok tenni néhány gyors kérdést, amit mindenki megkapott, aki itt a korábban AI-jal foglalkozó adásainkban szerepelt. Azért legtöbbre már sejtem a választ, de azért fussunk rajtuk végig. Pozitív vagy negatív a viszonyod a mesterséges intelligenciához?
Picit megkerülöm a kérdést, pragmatikus a hozzáállásom. Én meglehetősen opportunista vagyok szakmai esetekben, a magánéletemben nem feltétlenül, de amikor dolgozom, akkor nekem az a fontos, hogy a munka minősége az olyan legyen, ami az én elvárásaimnak megfelel, vagy mondjuk a cég elvárásainak. Úgyhogy kritikus pozitívnak mondanám a hozzáállásomat, nagyon-nagyon nagy lehetőségeket látok benne, foglalkoztatnak a kockázatok, és odafigyelek rájuk, de nem hagyom, hogy elvegyék mondjuk a kedvemet és a motivációmat. Kritikus vagyok, mert pontosan tudom, hogy ez nem egy makulátlan technológia, és egyébként szerintem nem is igazán technológia önmagában, szerintem hiba technológiaként tekinteni rá, inkább egyfajta szemléletmód és egy ilyen transformációs projekt, hogyha valaki ezzel elkezd foglalkozni, úgyhogy ez a kritikus pozitív irele talán legjobban.
És volt egy olyan pont, ahol ez átfordult? Voltál korábban mondjuk negatívabb?
Negatívabb nem, kritikusabb sokkal. Kettő nagyon egyértelmű pillanat van, ahol azt tudom mondani, hogy nagy változás következett be a gondolkodásomban. Az első az volt, amikor túlléptem az egyéni szintű magáncélú próbálkozáson, mert én is úgy kezdtem, mint mindenki más, nyitott kérdéseket tettem fel a magánéletemmel kapcsolatban. Hogyan kell megmetszeni a tulipánokat, amikor a feleségem el szerette volna rakni télire. A kislányom nem tudott aludni, mert látott egy bogarat az ágy alatt, hogyan tudom ezt a szorongást feloldani benne. Vagy éppen elrontottam egy almáspite tésztát, és 7 helyett 70 dek a tejfölt raktam bele, és nem szerettem volna kidobni, mert ekkor már egy ételmentő startupnál dolgoztam. És aztán volt egy pillanat, amikor egy kollégám megkeresett, mert dolgozott egy pályázaton, és nagyon-nagyon kevés idő volt hátra a leadásig, és neki egy egészen értelmetlen feladatot kellett megoldania. 12 a pályázatban résztvevő kollégának az önéletrajzát kellett összeraknia, de nem a hagyományos formátumok egyikében, hanem egy kétbekezdéses storytelling önéletrajzot kellett írnia mindenkiről. Megírta az elsőt nagyjából egy óra alatt, és rájött, hogy határidőre nem tudja megírni a többit. Úgyhogy odafordult hozzám, és megkérdezte, hogy tudnék-e segítenek ebben a feladatban, és bár ő szerintem azt gondolta, hogy megírom-e helyette, én akkor már nagyon sokat olvastam arról, hogy a mintakövetési képesség az egyik legerősebb skill-je, tulajdonság a kompetenciája a nagy nyelvű modelleknek. Úgyhogy bedobtam a ChatGPT-be azt az önéletrajzot, amiből elkezdett dolgozni, és azt, amit kihozott belőle, adtam egy új önéletrajzot, és azt mondtam neki, hogy ugyanezt a folyamatot vidd végig, ugyanilyet csinálj, ugyanilyen megoldással. Nem lett tökéletes, annyira nem, hogy ezen még egy ilyen 20-30 percet kellett dolgoznom iterációs fázisokkal, mire kihoztam belőle azt, amire szükség volt, de itt már két mintám volt, és akkor azt mondtam, hogy most az apján két minta alapján a maradék 10 gyárs le, és azokban már bele se kellett nyúlni. Ami azt jelenti, hogy 40 perc alatt megcsináltam azt a feladatot, amit 11 óra lett volna a kolléganőmnek. Nyilván, ha az elsőt nem csináltam volna meg, akkor sokkal ez a dolgom lett volna, azt azért mindenképpen elő kell állítani. Az én tapasztalatom az, hogy ilyen 3-5 minta az, amit már elég jól tud követni a rendszer, de ez volt egy olyan fordulópont, amikor rájöttem, hogy az üzleti célú használhatóságon is el kell kezdeni gondolkodni, és hogy látok olyan helyzeteket a munkámban, életemben, ahol ez nagyon-nagyon hasznos lehet. A második ilyen nagyon nagy milestone az pedig az volt, amikor megjelent még csak nem is az O1, hanem az O3 modellje a ChatGPT-nek, meg a Deep Research, és főleg ez a kettő együtt, mert hogy akkor képessé váltam arra, hogy olyan piackutatásokat futtassak le 20-30 perc alatt, stratégiai színvonalú piackutatásokat, amikre korábban hetekkel lettek legalább. Tehát ez nem a piackutató cég által végzett mély interjús, nagy mintás kutatást tudja kiváltani, a desktop research-ot ki tudja váltani. És itt azért is volt ez érdekes, mert egy olyan kutatást végeztettem el vele, aminek az eredményét összetudtam rakni én is, hiszen nagyon jól ismertem már akkor a piacot. Ezért pontosan láttam, hogy az, amit összerakott, az nem csak úgy kiemelkedő színvonalú, hanem nem találtam benne egyetlen egy hibát sem. Sőt, talált 2-3 olyan insightot, amire szolgáltatás vagy terméket tudunk majd építeni, amit én magam nem találtam meg addig a piacon. Ez egy döbbenetes eredmény volt, és itt éreztem azt, hogy ez most már nem csak arra jó, hogy akkor köztes fázisú draftokat hozzunk létre, vagy köztes munkanyagokat, hanem akár masszív kutatási anyagokat, stratégiai munkákat is. A segítségével nem rábízva az egészet természetesen.
Ezzel szerintem szinte meg is válaszoltad a következő kérdést, de azért tegyük fel, mennyire a jelen, és mennyire a jövő technológiája ez?
Is. Nagyon érdekes, egyébként pont tegnap tartottam egy előadást turisztikában dolgozó marketingeseknek és szélszeseknek, és amikor készültem az előadásra, akkor az elején végeztem egy nagyon-nagyon alapos kutatást arról, hogy a nagy cégek, multinacionális nagyvállalatok, szállodaláncok mire használják most, milyen bevezetéseken dolgoznak, hogyan használnak hangalapú asszisztenseket, chatbotokat a weboldalukon, hogyan javítják a customer experience-t, hogyan hoznak létre digitális concierge-t és hasonlókat. De ezek mind nagyvállalati megoldások, amiknek egyrészt magas a költsége is, sokat is kell velük foglalkozni, tehát lehet, hogy akár egy vagy akár több év a bevezetés, mire oda eljutnak. És aztán fordítottam egyet az egészen, és arról kezdtem nekik beszélni, hogy mi az, amit, hogyha most az előadás után hazamennek, azonnal el tudnak kezdeni ezekkel az eszközökkel csinálni. Úgyhogy abszolút a jövő technológiája, rengeteg fejlődési fázis van még hátra ahhoz, hogy eljussunk oda, amik a nagy célok. Tehát amikor arról beszélünk, hogy általános mesterséges intelligencia vagy szuperintelligencia, nagyon nagy vita van, hogy ide mikor érünk el, a lépéseit elvileg tudjuk, erre van egy roadmap, hogy hogyan fogunk ide eljutni. Most itt a harmadik lépés környékén járunk az ötből, úgyhogy van még hátra. Egyértelműen a jövő technológiája, de a jelené is, tehát senkit nem bátorítanék arra, hogy váljon még ki. Én azt látom, hogy a magyar KKV-knak ez egy történelmi lehetőség, hogy most gyorsan az ő rövidebb döntési útvonalakkal, alacsonyabb információbiztonsági beállításokkal vagy elvárásaikkal minél hamarabb kezdjék el megtanulni, használni és beépíteni a munkafolyamataikba, mert nagyon nagy hatékonyságnövelést tudnak vele elérni. Nem kell várni már semmire szerintem.
És kell-e féltenünk az állásunkat az AI-tól, mert az nyilvánvaló, hogy hoz ez egy munkaerőpiaci átalakulást, de szerintem sokakban van egy ilyen szorongás ezzel kapcsolatban.
Eloszlatni nem fogom tudni ezt a szorongást. Félni nem kell, készülni kell rá, kell vele foglalkozni, de ennek is több aspektusa van. Nem ilyen egyértelmű, hogy én féltsem-e vagy ne féltsem az állásomat. Az alacsonyabb hozzáadott értékű munkát végző embereknek van oka aggódni. Tehát adatrögzítőket már nem nagyon alkalmaznak sehol. Ha valaki olyan munkát végez, ahol az ő szakértelme nem igazán kerül be a munkájába, akkor van oka aggódni. Ügyfélszolgálatoktól már nyugaton nagyon-nagyon sok embert küldtek el, vagy ami még fontosabb, egyre kevesebbet vesznek fel mondjuk a felskálázódó cégek. Azt tudom mondani, hogy a magasabb hozzáadott értékű munkát végzőknek nagyon jó a pozíciója, és a szenioroknak nagyon jó a pozíciója. Pont most jött ki egy kutatás, és nemrég posztoltam, mielőtt idejöttem arról, hogy a szenior munkakörökbe nyugaton, ez talán észak-amerikai kutatás volt, de nagy mintás, 13%-kal több szeniort vettek fel 2023 eleje óta, mint korábban, és ugyanez a fordulópont következett be, hogy 24%-kal kevesebb juniort vagy pályakezdőt vettek fel, éppen azért, mert a junior munkaköröknek a munkáját már nagyon könnyen el lehet végeztetni, akkor, hogyha egy szenior irányítja. Tehát ez egy nyíló olló ráadásul. A szenior minél jobban tudja használni az AI-t, annál több digitális juniort vagy AI juniort tud maga alá berakni, de ahol nincs szenior, ott azért ez nagyon nehéz. Tehát a releváns szakértelem borzasztóan fontos. Minden meghatározó kutatás azt mutatja, hogy a technológia jelenlegi szintje mellett ez sokkal inkább az emberi kompetenciák kiterjesztésére, mint kiváltására alkalmas. Itt azért hangsúlyozom, hogy ez a tudás alapú munkákra igaz. Az automatizáció és a robotizáció rengeteg munkáját fog megszüntetni. Kínában már most is van sötét gyár, ahol nincs világítás, mert nem megy be ember soha. Az összes munkát gépek végzik el, informatikai rendszerek irányítják, és egyetlen egy ember egy kapcsolószobában felügyeli az egész folyamatot. A 2030-ig azt prognosztizálják, hogy a robotizáció, az automatizáció és az AI együttesen nagyjából 1 milliárd munkáját szüntet meg, és egy ilyen 300-400 milliót fog teremteni. Én mondjuk a jó oldalon ülök, nekem már teremtett munkát az AI. Lesznek ilyen munkák, de ez biztos, hogy kell átképzés. Tehát valakiből, aki eddig kamiont vezetett, nem biztos, hogy nagyon könnyen lesz AI etikai szakértő. De aki ma ezt a változást látja és próbálja követni, annak azért van lehetősége. Még azt is elmondom egyébként, hogy a marketing kapcsán Sam Altmannek, az OpenAI CEO-jának volt egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon ijesztő bejelentés, hogy szerint, amikor elérjük az általános mesterséges intelligenciát, ami ugye azt jelenti, hogy az AI ugyanannyit tud mindenben, mint az ember, amikor többet azt hívjuk szuperintelligenciának. Tehát amikor az általános mesterséges intelligenciát elérjük, akkor mindannak, amit ma marketingesek és kreatívok csinálnak, a 95%-át az AI szinte ingyen, szinte azonnal el tudja majd végezni. Itt azért azt hozzátenném, hogy itt több szempontból érdemes árnyalni. Egyrészt Sam Altmannek most muszáj nagyon nagyokat mondani, mert nem csak technológia, hanem kommunikációs versenyben is van. Másrészt a focihoz, a politikához és a marketinghez mindenki ért, de valójában a marketing sokkal bonyolultabb annál, mint ahogy Sam Altman látja, vagy a legtöbb ember, aki azt mondja, hogy ért hozzá. Az emberek viselkedését, gondolkodását megváltoztatni nem olyan nagyon egyszerű dolog. És akkor ami még nagyon fontos, hogy a technológia fejlődése jelenleg borzasztóan elvált az implementációtól. Van egy közel exponenciális technológiai fejlődés, az implementáció pedig nagyon-nagyon lassú. Az AI egy borzasztóan bonyolult megoldás, nagyon-nagyon nehéz, bár én igyekszem, hogy akár már most is ezen tudunk egy picit változtatni, nehéz megérteni, hogy mire és hogyan jó, hogy mit tud hozzáadni a munkánkhoz, ezért még nagyon-nagyon lassú az implementáció, és itt nyílik ez az olló jelentősen. Úgyhogy az, hogy a technológia képessé tesz minket arra, hogy ennyi munkai megszűnjön, az egyáltalán nem biztos, hogy a valóságban is meg fog történni. Itt ugye szükség van bizalomról a vállalati döntéshozók részéről, szükség van arra, hogy mondjuk a társadalmat irányító szereplők ezt hagyják, mert ezeknek brutális társadalmi következményei lesznek. Leginkább az első ipari forradalomhoz tudnám hasonlítani egyébként a mértékét. Nem a social media vagy az okostelefon megjelenéséhez, hanem már sokkal nagyobb változásra számítok én. És azért ilyenkor a politikának van ilyen szerepe, hogy ettől megvédjen minket valamennyire. Az EU ebben már tett lépéseket az EU AI-ektől, de ebben most inkább nem mennék bele.
Igen, itt önmagában felvetettél 4-5 olyan témát, amivel egy teljes adást meg lehetne tölteni. Mindjárt megyünk majd tovább ebbe a tudásbővítés irányba is, viszont előtte egy rövid promót mindenképpen szeretnék beszúrni. azt gondolom, hogyha hallgatjátok ezeket az adásokat, remélhetőleg legalábbis ez azt is jelenti, hogy pozitív véleménnyel vagytok az Open Networksről, és szeretnétek egy kicsit többet megtudni arról is, hogy hogyan segíthetünk mi nektek. Az a jó hírem, hogy erre rövidesen nyílik majd egy szuper lehetőségetek. Ha azt kérdezem, hogy problémása a cégeteknél az erőforrás menedzsment az ügyfélszolgálatotokon, az ugye ilyen nagyon távolinak és nagyon idegennek hangzik. Megfogalmazom viszont egy kicsit másképp. Előfordult már, hogy az ügyfélszolgálatotokon könnyen elvesztek, vagy rossz helyre kerültek a hívások? Túlterhelté váltak a kollégák, vagy az operátorok beosztása teljes káosszá változott? Ha ezek a problémák ismerősek, akkor érdemes elgondolkoznotok azon, hogy hogyan lehet kezelni ezt a helyzetet. Erre pedig remek lehetőséget nyújt majd élő online webinárunk, amit október 16-án tartunk. Itt lesz majd szó ezekről a tipikus helyzetekről, beszélünk a megoldásunkról, és egy ügyfelünk is jelen lesz, és elmeséli, hogy hogyan segített nekik az OpenNet megoldása. Erről most ti hallotok először, de napokon belül elérhető lesz minden információ, szóval érdemes minket követni, akár a honlapunkon a www.opennetworks.hu-n, akár a közösségi médiában az OpenNet felületein jönnek majd a pontos információk, ne hagyjátok ki ezt a lehetőséget, találkozunk október 16-án. No de, ennyit akkor a rövid kitérőről, és térjünk is vissza a fő témánkhoz. Tisztázzunk szerintem egy fontos alapvetést. Ugye itt mi most nagy nyelvi modellekről fogunk beszélgetni. Mit jelent ez tulajdonképpen, miben más, ha csak azt mondanánk, hogy az AI vagy a mesterséges intelligencia, mert ez szerintem azért sokaknak nem tiszta.
Igen, itt egy picit nehezebb dolgom lesz, mint a képzéseimben, mert hogy nem fogom tudni megmutatni ezt a gyönyörű Venn diagramot, ami ezt nagyon szépen elmagyarázza. Nagyon leegyszerűsítve, az AI egy nagyon régi technológia. 1950-ben az első mesterséges intelligencia berendezést Alan Turing építette, amivel az Enigma kódberendező titkát törték fel a világháborúban, bárcsak 56 óta hívják így. Az AI, a mesterséges intelligencia, a kedvenc definícióm erre nekem az, ami olyan rendszereket jelent, ami az emberi intelligenciához társított képességekkel rendelkezik. Háromról szoktunk leginkább gondolni, a tanulás, a probléma megoldás és a döntéshozatal. Ez egy nagyon széles halmaz, ezen belül egy kisebb halmaz a machine learning, ami nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy nem kell explicit programozással betanítani ezeket az eszközöket, hanem képesek algoritmikus módszerekkel ők maguk megszerezni ezt a tudást. Majd mindjárt beszélünk arról, hogy mi is az a tudás, ami a nagy nyelvi modelleknél van. És van még itt egy nagyon fontos halmaz, mert hogy nekem nagyon sok kollégám, adattudósok, fejlesztők használtak már mesterséges intelligenciát 10 évvel ezelőtt is. Mi magunk pedig nagyjából 3 éve tudtuk elkezdeni használni ezt a technológiát. Ez annak köszönhető, hogy van egy másik halmaz, a Natural Language Processing, a természetes nyelvfeldolgozás. Ez teszi lehetővé, hogy emberi nyelven beszélgessünk ezekkel az eszközökkel, és a machine learningnek és a természetes nyelvfeldolgozásnak a metszetében van 2 olyan dolog, amiről most beszélgetünk. Ezeket hívjuk conversational AI tooloknak, ezek az eszközök, amiket használunk, ez a ChatGPT, a Gemini, vagy Gemini, a Perplexity, a Claude, ezek conversational AI toolok, és ezek mögött vannak a nagynyelvi modellek, amik pedig ilyen hatalmas szövegkorpuszokon, nagyon nagy mennyiségű szöveges adaton betanított AI eszközök, aminek az elsődleges célja az volt, hogy ezek képesek legyenek emberhez hasonló beszélgetéseket folytatni. Ezeket egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb szövegkorpuszokon tanították be, egyre nagyobb adathalmazon, ezzel nőtt egyébként a tudásuk. Olyannyira, hogy nagyjából mára kimaxoltuk ezt az adathalmazt. Lobbizik is például Altman a Trumpnál, hogy hozzáférhessen a paywall mögötti tartalmakhoz is. De nagyjából azt lehet mondani, hogy ma már ezekben a nagynyelvi modellekben ott van az emberiség jelenlegi teljes tudása. Ez ugye azt is jelenti, hogy innentől kezdve csak rajtunk múlik, hogy mit hozunk ki belőle, illetve azt, hogy a fejlesztés iránya innentől kezdve valószínűleg majd egy picit más lesz. Sokan beszélnek már small language modellekről, ahol nem az adat mennyisége, hanem a struktúráltsága és a kategorizáltsága a lényeg, ahol egy területre próbálják szűkíteni, illetve Jan LeCun, a Metának az AI vezetője, akinek eddig nagyjából minden jóslata bejött, meg azt mondja, hogy egyre inkább a szövegértelmező modellek felül a világértelmező, amiben ugye audiovizuális értelmezés is lesz, majd modellek felé fogunk elmozdulni. Izgalmas idők jönnek majd, de most még a nagynyelvi modellekről beszélgetünk, és azok alapvetően elsőlegesen szöveget értelmezni és írni is tudnak. Ez nem hangzik olyan nagyon soknak, de amikor a hatalmas tudásbázis ott van mögötte, ez azt jelenti, hogy a szövegírás az nem csak azt jelenti, hogy egy Facebook posztot meg tudnak írni, hanem azt, hogy akár egy üzleti stratégiát, egy piackutatást, vagy bármilyen más olyan anyagot, ami szöveges formátumban jelenik meg. Így egyébként akár kódot is, a kód is egy szöveg, csak a nyelve az nem emberi, hanem kódnyelv, úgyhogy akár ilyeneket is tudunk írni.
Sokaknak ez a tulajdonság halmaz, amit leírtál, gyakorlatilag a ChatGPT-ként létezik a fejükben ez a szinoníma. Nagy nyelvi modell ChatGPT, elhangzottak itt most más rivális programoknak vagy modelleknek a nevei is. Beszélnél egy kicsit ezekről, meg beszélnél arról, hogy miért ilyen kiugró a ChatGPT szerepe a piacon? Néhány napja jött szembe egy poszt LinkedIn-on, ahol azt láttam, hogy a felhasználó száma az lényegében az összes többi riválisnál együttvéve egy nagyobb szám.
Igen, ha jól tudom, akkor most 400 millió napi felhasználójuk van, ami egy brutális szám. ChatGPT azért azt hozzá kell tenni, hogy mindig az egyik legkiemelkedőbb eszköz. És Svájci Bicska nincs egyik vetéstársának se olyan tudása, funkciója, megoldása, amit ne tudna a ChatGPT is vagy jobban, vagy ugyanolyan jól, vagy közel ugyanolyan jól, és hogyha valamiben le is maradnak átmenetileg, mindig visszajönnek az első kettő helyre jellemzően. A ChatGPT-nél az az érdekes, hogy de ez valamennyire többre is igaz, talán kicsit kevésbé, hogy egyáltalán nincs kitalálva, hogy mire kell, hogy használjuk. Egy permanens user testben vagyunk benne, amióta kijöttek a piacra, de egyrészt ők jöttek ki először úgy publikusan, hogy könnyen elérhetővé vált, iszonyatosan nagy marketing támogatás is volt mögötte. Ugye korábban a Spotify-nak 150, az Instagram-nak 75 nap kellett, hogy az első 1 millió felhasználójukat megszerezzék, az a ChatGPT-nél 5 nap volt. Ez egy döbbenetes
adat. Félelmetes szám.
Igen. Úgyhogy én azt mondom, hogy egyébként nem véletlenül, hogy ilyen sok felhasználója van. Nagyon-nagyon jó használható, nagyon jók a funkciói, nagyon jók a különböző modelljei. Nagyon sok modellel ő jött ki először, tehát reasoning modellel is velük lehetett először igazán jól dolgozni. Egyik legnagyobb versenytársuk tavaly ilyenkor az egyetlen a Claude volt, nagyon-nagyon szerettem én is használni, azt mondják, hogy a legjobb beszélgetés élményt adja, nagyon jól odafigyel a biztonságos és etikus AI használatra, ennek egyébként az az oka, hogy ezt az Anthropic csapata hozta létre, és ennek a csapatnak a jelentős része korábban az OpenAI-nál dolgozott, és ott voltak az etikus AI csapat ők, csak aztán az OpenAI úgy döntött, hogy ez az üzleti növekedés gátja ez a csapat, úgyhogy úgy szeretették őket, és ők meg, akik emiatt felháborodtak, létrehoztak egy új csapatot, az Anthropicot. A Claude nagyon sokáig úgy tűnt, hogy a Challenger brand lesz, aztán egy picit irányt váltottak, ők nagyon elmentek kódírás és nagyvállalati felhasználás irányba, de egyébként a napokban is borzasztóan jó új funkciókat hoztak ki, úgyhogy érdekesek, de nem feltétlenül ők fogják letaszítani a trónról. Ott van a Gemini, vagy Gemini, én Gemininek szeretem hívni, annak ellenére, hogy valószínűleg angolul biztosan nem így helyes kiejteni a szót. A Gemini azért érdekes, mert egy évvel ezelőtt azt mondtuk róla, hogy nem érdemes foglalkozni vele, nagyon le van maradva a versenytársak mögött. Az elmúlt egy évben viszont havi szinten jöttek olyan bejelentésekkel, olyan fejlesztésekkel, hogy ma már nem vagyok benne biztos, hogy egyértelműen azt mondom, hogy a ChatGPT-vel kezd, hogyha csak egy előfizetést vesz a cégedben mindenkinek, vagy saját magadnak. Saját magadnak még lehet, de azon is múlik, hogy akarsz-e videókat generálni, mert hogy azt egy előfizetéssel a Gemini most jobban fogja megoldani neked. De ha valaki Google Workspace-ben dolgozik, akkor minek utána Gemini azzal tökéletesen integrált, ezért valószínűleg már azt javasolják neki, hogy azt kezdje el használni. Részben azért is, mert a Google Workspace business plan-ek között már a legtöbben benne van, tehát nem kell pluszban fizetni érte, hogyha valaki ott dolgozik. Arról nem is beszélve, hogy akkor az ember hozzáfér a notebook elemnevezető eszközhöz is, ami meg egy nagyon hasonló az itt tárgyalt eszközökhöz, csak az inkább a feltöltött anyagokkal való beszélgetést támogatja, illetve abból akár podcastet is tudsz generálni, vagy infovideót. És akkor a negyedik, amiről én még szeretek beszélni, ez a Perplexity. Ők voltak az elsők, akik lehetővé tették a valós idejű információ keresését, tehát gyakorlatilag az internettel tudunk beszélgetni a segítségükkel, ugyanis a nagy nyelvi modelleknek zárt a tudáskészlete, és ez problémát okozott, meg nagyon sokan élcelődtek rajta, hogy a ChatGPT hülye, mert megkérdeztem, hogy mi történt két hete Amerikában, és össze-vissza hablatyolt mindenféle hülyeséget. Rossz kérdést tettél fel, nem tudhatja, hiszen amikor ezeket betanítják és publikálják, onnantól kezdeknek semmiféle információk nincsen a világról, és a Perplexity felismerte, hogy ez egy ilyen hiányosság, és kidolgozott egy olyan eszközt, ami pontosan azt csinálja, mint én az internettől váltam ezelőtt 25 éve, felteszel egy kérdést, és megválaszolja. Ugyanazt csinálja, mint amit te csinálnál, ha a Google-be beírnád a kérdést, megkeresi az 5-6-10 legrelevánsabb találatot, és azokat összefoglalja neked, szintetizálja a válaszokat, és visszaadja a választ pontosan. Ez egy elképesztő dolog. Azt képzeljük el, hogy a Perplexity bizonyos szempontból megkérdőjelezi a Google keresési hegemóniáját, amit azért, hogyha egy évvel ezelőtt azt mondjuk, ezt valaki meg fogja tenni, senki nem hitte volna el. A legtöbb ember, aki az én képzéseimben részt vesz, egy hónapon belül lecseréli a Google kereső motort Perplexity-re, és egyébként, hogy ez a Perplexity mennyire izgalmas szereplő, ők vannak most már a Siri mögött, tehát az ő modelljük dolgozik a Siri mögött, az Apple tett már felvásárlási kísérletet rájuk, sőt, nemrég a Perplexity tett felvásárlási kísérletet a Google-nek, a Google Chrome-ra, ami azért nem meglepő, mert ők közben kijöttek egy Comet névre hallgató agentic browserrel, ami meg azt jelenti, hogy nem csak az internettel tudsz beszélgetni, hanem a böngésződdel, az accountjaiddal. Tehát meg tudod kérdezni, hogy az elmúlt egy hétben olvastam egy cikket, ami arról szólt, de nem találom és megkeresi az előzményeidben, képes megnyitni mondjuk az elmentett LinkedIn posztjaidból legutolsó tizet, az elmúlt egy hónapban elmentettet, vagy bizonyos témájúakat, vagy mondjuk a Google kalenderodat tudsz beszélgetni, és megkérdezni, hogy a következő 10 feladatodat hova tudod betenni, beilleszteni, és milyen, mit javasol, mert egyébként nem csak arra figyelj, hogy hol van helye, mert hogyha mondjuk sportot raksz be, akkor azt inkább délelőtre rakja, hogyha gondolkodósat, akkor olyan napra, ahol nincsen más nagy feladatod, és aztán, hogyha azt mondod neki, hogy jó, ki, akkor be is rakja, vagy akár egy teljes vásárlási folyamatot lefuttatsz, azt mondod neki, szeretnék venni egy fejhallgatót maximum 50 000 forintért ilyen paraméterek mellett, ilyen szállítási határidővel, és csak a bankkártyadataidat kell majd egy pillanaton megadnod, de hogyha azt elmenteted, akkor a teljes vásárlási folyamatot elintézi. Úgyhogy vannak nagyon izgalmas szereplők, és ezek még csak a zárt forráskódúak. Nyílt forráskódúakkal én nem szoktam dolgozni, úgyhogy arról ilyen hitelesen nem beszélnék azért.
Jó, hogy említetted egyébként a Perplexityt, meg azt, hogy akik részt vesznek a képzéseiden, ők aztán nagyon gyorsan elsajátítják. Velem ez pontosan ugyanígy történt, tőled hallottam róla először, és azóta is víg, és sikeres felhasználója vagyok ennek, úgyhogy...
Nem hallom.
Igen, beszéltünk itt már, vagy legalábbis említés szintjén előkerültek már különböző modellek, illetve különböző verziók ugyanazokból a modellekből, és ezzel közelítünk a témánkhoz, a GPT-5-höz. Ugye a ChatGPT sem egy verzióban létezik, vannak különböző modellszámok és típusok, de ezek igazából mit jelentenek?
A különböző modellek között alapvetően kettő nagy kategória van, ami iszonyatosan nagy mértékben eltér egymástól. Voltak az eredeti klasszikus GPT modellek, ezek közül, ha jól emlékszem, a 3.5-öt tudtuk először kihasználni, vagy kipróbálni akkor, amikor már emberi nyelven lehetett kommunikálni, és publikussá vált, mert egyébként is lehetett már, csak API kapcsolaton keresztül, és nem mindenki tudta, hogy egyáltalán létezik. És a 3.5, a 4, azok még mindezek a klasszikus GPT modellek voltak, annyi, hogy a 4-ből a 4 jó és a többi modell között már volt, ami multimodell is volt, de erre majd visszatérhetünk később. Alapvetően ezt úgy kell elképzelni, hogy megtaláltak egy nagy szövegkorpusz mennyiséget, és azon betanították, és aztán elkezdték nézni azt, hogy az emberek hogyan használják, mire és milyen visszajelzéseket kapnak. Ez alapján a következő modellt a visszajelzések alapján is tanították, még nagyobb adaton próbálták betanítani, és nyilván az adatstruktúrákkal is dolgoztak, illetve azon, hogy hogyan reagál különböző kérdésekre, promptokra. Ami itt történik, az azt jelenti, hogy egyre frissebb és egyre több adaton tanították be, ez volt az első egyértelmű fejlődési irány. Ez azért egy viszonylag véges fejlődés irány volt, és amikor a klasszikus GPT modelleket meghaladtuk, ez az O1-nek a, azt hiszem napra pontosan egy évvel ezelőtti megjelenéséhez kapcsolódik. Mondtam, hogy van egy ilyen roadmap, hogy hogyan szeretnénk eljutni az általános mesterséges intelligenciához. Az emberrel beszélgetni képes GPT modellek közül az egyes szint volt az, ami erre képes megérti az embert, képes vele, képes válaszolni kérdésekre, és képes úgy beszélgetni vele, mint hogy egy emberrel beszélgetnél. Ez volt tehát 2022. 2024-ben jött ki az O1 modell, az ott az első publikusan érhető nem open source reasoning modell, és az O1 azért volt érdekes, mert reasoning modell volt. Ez mit jelent valójában? Ez azt jelenti, hogy nem csak kapott egy kérdést, a kérdés alapján lebontotta a szavakat tokenekre, és megpróbálta tudásbázisában gyorsan 2-3 másodpercet választ találni rá, ezért nagyon sokat hibázott, nagyon-nagyon pontosan kellett promptolni, nem lehetett vele komplex, többlépéses feladatokat egy lépésben megoldani, meg kellett tanulni chain of thought, vagy chain of prompt, vagy prompt szekvenciákban gondolkodni. A reasoning modellek, amik az érvelő gondolkodó modellek, azok úgy működnek, hogyha megkapnak egy kérdést, azt első lépésben értelmezik, tehát megpróbálnak rájönni arra, hogy te mit akartál kérdezni, és mit akarsz megkapni a válaszodban. Aztán nem egy lépésben megpróbálják megválaszolni, hanem felépítenek egy folyamatot, hogy hogyan tudnak eljutni oda, hogy a te kérdéseidet megválaszolják, és ezekben a lépésekben akár eszközöket is tudnak használni. Tehát a legújabb reasoning modellek, akár hogyha szükséges egy lépéshez, akkor műholdképeket néznek, Python kódokat írnak, önmaguk létrehoznak táblázatokat, amikkel aztán tudnak dolgozni a következő lépésben. Ezek valójában azért születtek, mert a második szint az a PhD szintű tudásnak az elérése volt, és ez egyébként már az első O1 modellel sikerült, majdnem. Az O1 modell 68%-ot ért el egy PhD-nek készített teszten, az átlagos PhD pedig 70-71%-ot. Az O3 modell már 80 fölé ment. Tehát az O3 reasoning modell már egy PhD, átlagos PhD tudású embernél jobban válaszol meg PhD szintű kérdéseket, tehát ezt a második szintet is elértük. Ezek a reasoning modellek rengeteg változást hoztak, sokkal izgalmasabbak, sokkal jobban oldanak meg matematikai problémákat, ez korábban nagyon nagy probléma volt, logikai problémákat, kódírásban sokkal jobbak, de hogyha mondjuk az én korábbi területen a marketingen maradunk, akkor insight keresésben, kutatásban, stratégia alkotásban elképesztően jó társakká váltak. Ez az O3 volt egyébként az a következő szint, ahol nagyon megváltoztatott, hogy hogyan nézek erre a technológiára, és mit várok el tőle. De ezeket a modelleket még ugyanúgy egyébként valameddig fejlesztik, és a publikálás után a tudásuk az már nem változik. Olyan van, hogy csavarnak a beállításokon. Volt most nemrég egy ilyen általános probléma, hogy Szikopenszinek hívják, hogy túlságosan jó fej, kedveskedő volt az összes modell, leginkább a 4 óra mondták ezt egyébként, ami azt jelenti, hogy bár alapvetően nem szabad tőle megkérdezni, hogy van egy ötletem, mit gondolsz róla, mert hogyha ezt kérdezed, akkor azt fogja mondani, hogy
zseni
vagy. Barátom, te egy átkozott zseni vagy, nincs még egy ilyen zseni a világon, ez a legjobb ötlet, amit valaha hallottam, ha ezt megvalósítod, le fogod tarolni a világot, azonnal vágjál bele. Ez egyébként egy programozási okok miatt van így, a szikopenszi ez csak az egyik oka ennek, de hogyha ezt úgy kérdezzük meg, hogy itt van egy ötletem, mondjál 3 logikai gubancot a gondolkodásomban, mondjál 3 veszélyhelyzetet, ami miatt elbukhat, hogyha megvalósítom ezt az ötletet, és mondjál 3 olyan javítási, módosítási javaslatot, amit hogyha beépítek, akkor biztos, hogy szakmailag megalapozottabb lesz, sikeresebb, eredményes az, amit szeretnék megvalósítani. Ez akkor már működik. De a szikopenszi az ezen felül még hozzárakott annyit, hogy sokkal-sokkal pozitívabban csatolt mindenre, sokkal kevésbé akart vitatkozni velünk. Ezen például menet közben csavartak. Tehát ilyenek tudnak történni, beállítás, változtatások, de a tudáskészletük az nem nagyon fog változni.
Világos, tehát ha azt akarjuk, hogy ezeknek a modelleknek a képessége fejlődjön, akkor új modellt kell fejleszteni, létrehozni, piacra dobni.
Ha technológiák akarjuk, hogy fejlődjön, akkor egyértelműen. Ha a tudásukat akarjuk növelni, akkor ugye ott van az út, amit a Perplexity behozott, hogy be lehet kapcsolni az internetes keresést, a deep research-öt, ami az internet keresésnél mondtam, hogy ez egy ilyen 5-10 oldalt nézett, és az alapján ad nekünk választ. A deep research az a desktop research-öt hivatott kiváltani, az önmagában egyébként képes arra, hogy akár nem akár átlagosan 150-200 oldalt olvasson el, mielőtt válaszol a kérdésünkre, és amikor válaszol, akkor az egy rendezett, struktúrált kutatási anyagot fog adni. Ha emeljünk egy reasoning modellt is bekapcsolunk, és azzal végeztetjük a deep research-et, akkor az tényleg brutális kutatómunkát tud végezni. Úgyhogy ezeket bekapcsoljuk, egyébként a Balázs kollégának 720 oldalt is sikerült már elérni egy ilyen deep research-el. Hogyha ezeket bekapcsoljuk, akkor ugye a valós idejű információt, meg a kutatási funkciót mellé tudjuk rakni, akkor növelhető egyébként gyakorlatilag a kompetenciája, képessége is ezeknek az eszközöknek, de hogyha technológiai újításra várunk, akkor meg kell várunk a következő modellt, igen.
Uh-huh. És lényegében ez történt. Most vártunk azért egy darabig arra, hogy a GPT tovább lépjen a 4-ről, és megjelenjen az 5-ös modell, most már azért, ha jól számolok, egy hónappal ezelőtt nagyjából. Milyen változásokat ígért a GPT-5, és mekkora ugrást ígért papíron a korábbi verziókhoz képest?
Az ígéretek azok nagyon grandiózusak voltak, de itt van ugye az, amit mondtam, hogy Sam Altman szerint 95%-át a marketingnek majd elvégzi az AI, és azért azt mondtam, hogy akkor is egy kicsikét inkább kommunikációs mondat volt. A GPT-5 körül az egyértelmű, hogy a felhajtás, a várakozásnak a folyamatos gerjesztése az sokkal nagyobb volt, mint amire számítottunk. Ezzel együtt nem becsülném le azt egyébként, hogy ez egy jó modell, vagy hogy egy nagyon jó modell lesz, ha még egy picit foglalkoznak vele, ezt még azért lehet, hogy hozzátenném. A legpozitívabbal kezdeném. Ez az első hibrid modell, ami azt jelenti, hogy már nem a felhasználónak kell eldöntenie, hogy a korábban említett klasszikus GPT modellek egyikét akarja használni, ami borzasztóan jó szövegek gyors átolvasására, összefoglalásra, szövegírásra, kisebb komplexitású feladatok gyors elvégzésére, vagy éppen stratégiai szintű, komplex, több lépéses feladatokat akarunk elvégeztetni vele, amit meg reasoning modellekkel kellett. A GPT az úgy működik, hogyha natívan a weboldalon vagy az applikációban használjuk, hogy alapvetően autó módra van állítva, tehát a feladat alapján és a feladat egyes lépései alapján folyamatosan egy modem router váltogatja, hogy éppen melyiket használjuk, klasszikus GPT-t vagy a reasoning modellt, illetve ők egy köztest is beraktak, ami egy eléggé fura megoldás, egyelőre még nem látom annyira funkcióját. A rossz hír az az, hogy ez a router szerintem egyelőre nem működik jól.
Ezt hasonlóan tapasztaltam.
Nagyon rosszul választja meg. A jó hír viszont az, hogy most már az emberek megtudják, hogy mit tudnak adni a reasoning modellek, mert annak ellenére, hogy ez ma napra pontosan elérhetővé vált ez a technológia, nincsen hivatalos adat, de ilyen OpenAI-tól kikerült pletykák és blogbejegyzések alapján olyan 7%-ra becsülik azoknak a számát, a felhasználóknak azt a nagyságát, akik egyáltalán kipróbáltak valaha a reasoning modellt. Miközben ez egy brutálisan nagy ugrás volt abban, hogy mit tudnak a nagy nyelvi modellek, nem használták ki, most legalább ők is meg fogják ismerni, én ezt érzem egyébként a legnagyobb hozzáadott értéknek. Ezzel együtt én nagyon-nagyon keveset használom a GPT-5-öt. Nem szeretném, hogyha valaki helyettem dönteni el, hogy milyen modellt használ milyen feladatra. Uh-huh. Vissza lehet kapcsolni a régi modellek közül a legtöbbet, és én ezt megtettem, és hogyha nekem reasoning modellre van szükségem, akkor én mindig az O3-at használom, mert ez egy kimagasló, nagyon jó minőségű modell. Ha már ennyit mondtam ma az általános mesterséges intelligenciát, arról feltették többen azt a kérdést, nagyon komolyan vehető szakemberek, hogy akár már az AGI is lehet. És nagy bántom egyébként a 4.5-ös modellt meg nem kapcsolták vissza, ami szövegírásban magyar nyelven borzasztóan jó volt már, és az 5 pedig szerintem nem annyira jó, mint 4.5 volt. Azt ígérték ugye, hogy 80%-kal kevesebb lesz a hallucináció. Valóban csökkent, nem ilyen brutálisan talán, de valóban kevesebbet hallucinál. Itt azért hozzátenném, hogy ott hallucinásokkal kevesebbet, ahol feltöltött anyaggal akarunk beszélgetni, ez az úgynevezett grounded hallucination rate, ez pedig már korábban is 1-2% körül volt. Tehát, hogyha arról beszélgetünk, csak akkor megpróbálom értelmezni a laikusabb hallgatóknak, hogy az egyik nagy képesség a nagynyelvi modelleknek, hogy nagyon gyorsan tudnak olvasni, értelmezni szöveget és megválaszolni az a kapcsolatos kérdéseket, ezt korábban már mondtam, de akkor erre mondok egy konkrét példát. Ha valaki ma a 2025-ös SEO trendekről akar információt szerezni, és valaki azt mondja neki, hogy itt van a legjobb 2025-ös SEO könyv, akkor korábban itt az volt a megoldás, és ha valaki egyébként SEO szakértőként szeretné elsajátítani a tudást, akkor továbbra is az, hogy leülünk a fenekünkre, kinyitjuk a könyvet, és végigolvassuk mind a 600 oldalt. De ha én nem SEO szakember vagyok, de van egy SEO problémám, amit most azonnal szeretnék megoldani, akkor fel tudom tölteni ezt a 600 oldalas könyvet, és fel tudok tenni kérdéseket a könyvvel kapcsolatban, amiket meg fog válaszolni nekem a nagynyelvi modell. Ez a grounded hallucination, amikor feltöltött anyaggal beszélgetünk, és ismétlem, ez 1-2% körül volt a legjobb modelleknél már most is, miközben, ha én elolvasok egy 600 oldalas könyvet, valószínűleg 2%-nál többet fogok hallucinálni, hogyha kikérdeznek belőle utána. Úgyhogy ugrás van a hallucinációban, de ez sem akkora, mint amekkorát vártunk, illetve amit a kommunikációs versenyben belebegtettek.
Uh-huh. Legtöbb dologról már valamilyen szinten beszéltél, amit itt a kommunikációban külön kiemeltek. Volt szó a hallucinációról, akár a magyar nyelvi képességekről. Amit még ígértek, az az úgynevezett multimodalitás. Ebben te látsz előrelépést. Ez ugye megpróbálom én laikusan megfogalmazni, aztán majd átadom neked a labdát, mert szerintem jobban menni fog. Ez azt jelenti, hogy egy feladatkörben képes kezelni, képes akár videós, akár coding, akár egyszerű szövegalapú információkat.
Igen, egy reasoning modellről nem beszéltem, hogy az O3-at miért adtam, miközben volt már O4 is. Az O4 azért a publikus előfizetések közül csak a Pro-ban, ami 10-szer annyiba kerül, mint a Plus, volt elérhető teljes változatában. Ennek a mini és a mini high változatát tudtuk használni. Multimodalitásban azok már borzasztóan jók voltak, és egyébként a 4O, ott az O az azért került be, csak hogy még értelmezhetetlen legyen, hogy van 4O, meg O4, meg O3, és egyébként a 4O az nem olyan jó, mint az O3, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon rosszul megválasztott név struktúra sajnos, de hogy a 4O már egy multimodális megoldás volt, ott már lehetett azt megcsinálni, hogy mondjuk lefényképeztünk egy NAV levelet, és megkérdeztük, hogy mit akarnak tőlünk, mikor már nagyon stresszeltünk, és megválaszolta, vagy egy workshop végén le tudtuk fényképezni a whiteboardot, amin csak post-itek voltak tő szavakkal, és megértette, hogy mi történt. Tehát ezek már működtek. Jobb ebben, itt is az áttörésszerű változást nem éreztem, de azért szeretném hozzátenni, hogy nem olyan nagyon régóta van kint ez a modell. Én borzasztóan ki vagyok akkor, amikor a megjelenés után másnap LinkedIn-t elárasztják azok a posztok, hogy mit tud a GPT-5, szerintem ennyi dalt nem tudjuk. Van egy-két brutálisan jó szakember, akiket én is követek, és akiknek már megvan a módszertanuk, hogy hogyan teszteljék le, és nem csak az iparági benchmarkokat nézik, vagy a saját egy-két feladatukat, hanem 5-10 folyamaton keresztül teszteljék le, hogy mit tud. Ők is azt mondták, hogy nem szabad lebecsülni, de nem ért el azt a különbséget, mint amire eddig számítottunk. Multimodalitásban én még annyit nem teszteltem, úgyhogy itt inkább az ő véleményekről hagyatkozom, javult benne, ez egyértelmű. És egyébként bocsánat, még az a magyar nyelv, illetve a szövegírás, ott egy dologban érzem, hogy fejlődött, miközben szerintem a 4.5-höz képest sokkal rosszabb marketing vagy kreatív szövegeket ír, főként inkább kreatív szövegeket, viszont a kulturális kontextusa sokkal jobb lett. Tehát már pontosan tudja, mondjuk, amikor egy turisztikai előadásra készülök, és megmondom neki, hogy budapesti látványosságról szeretnék bemutatni dolgokat, akkor ő maga már tudja, hogy mik fontosak a legfontosabb budapesti látványosságok, vagy tudja azt, hogy mik azok a nemzeti ünnepek, amik nekünk fontosak, vagy nem fontosak, és hogy miért. Ez a része tök jó lett, de ezek a nyelvi finomságok, idiómák, amitől lelke lesz a szövegnek, ezekben a 4.5 erősebb volt, és még az sem volt tökéletes.
Ugyanezt tapasztaltam egyébként, itt ugye említettem a GPT-vel rögzített podcast adásainkat. Szerintem ég és föld volt a különbség a korábbi 4.5-ös és most az 5-ös modellel rögzíteni próbált adás között. Ahogy mondod, az élet hiányzott azokból a szövegekből, amiket ő visszaadott, pedig ez korábban minden, hogy mondjam, szkepticizmusom ellenére egészen jól működött.
Igen, a 4.5-öt kifejezetten ilyen irányba fejlesztették. Tehát ami úgy van, hogy valami pont valamennyi, az azt jelenti, hogy ugyanaz a modell fut mögötte, csak a különböző paramétereken, beállításokon csavarnak. Tehát a 4, a 4O, a 4.1 és a 4.5 azok különböző funkciói 4-es modellek voltak. És a 4.5-öt kifejezetten kreatív irányba akarták elcsavarni, és ebben nagyon jó munkát végeztek. Jó lenne, hogyha az 5-ből is lenne egy 5.5, kíváncsi lennék, hogy ez egyébként előrelépéshez képest vagy sem.
Azt gondolom, hogy az előbb vagy utóbb erre egyébként lehet számítani. Viszont még egy fontos kérdés, ami szerintem nagyon sokaknak és a laikus felhasználók közül is szinte mindenkinek egyből feltűnt, hogy megváltozott a válaszok stílusa az ötös modellel. Te hogy látod, hogy ennek milyen hatása van?
Nem biztos, hogy ilyen nagyon jó kérdés fog, válasz fog tudni erre a kérdésedre. Két okból. Egyrészt én befolyásolom azt, hogy hogyan kommunikáljon velem. Tehát ugye azt akár rendszerbeállítás szinten a beállítások között megadhatod, hogy milyen instrukcióknak feleljen meg mindig. És én itt mindig szoktam kérni tőle azt, hogy hagyjuk a dicséretet, a buksi simogatást, az állandó pozitív visszajelzést, hagyjuk a bevezető és lezáró szövegeket. Én opportunista vagyok, én azért használom a ChatGPT-t, hogy feladatokat hajtsak végre. Itt ahhoz képest, hogy egy embernek kell feladatot kiadni, és az embernek visszajelzést adni, nem kell már arra figyelnem, hogy kedves legyek, és pozitív, és simogassam a fejét azért, hogy ő aztán lelkesen folytassa a munkát. Én ezt azért szeretném kihasználni, úgyhogy nekem nem változott meg jelentősen a stílusa, de ha változott volna, sem érdekelt volna annyira. És ezt egyébként beszélgetés szinten, vagy projekt szinten, vagy egyedi GPT szinten is tudjuk befolyásolni, és én erre mindig törekszem.
Ez jó, legalább erre felhívtuk a figyelmet, mert ez szerintem olyasmi, amit az emberek többsége nem tud, és ez ugye az ingyenes modellekben is egy elérhető opció. Akkor, ha jól értem, azt mondod, hogy azok az elvárások, amiket az OpenAI hirdetett, vagy maga elé állított, azok nem teljesültek pillanatnyilag, de teljesülni fognak, csak ez egy kezdeti fázisban lévő modell, vagy nem is látod annyira az ígért fejlődést?
A fejlődés szerintem megkérdőjelezhetetlen, a mértékre akkora, mint amekkorának beharangozták. Én nem szeretem, amikor folyamatosan csak breaking newsokban és károgásban tudunk gondolkodni az AI kapcsán. Elhiszem, hogy ezek a posztok mennek jól LinkedIn-en, de én nem ezt szeretném képviselni. Egy dolgot elfelejtettem kiemelni, hogy egyébként nagyon nagyot léptek előre kontextus ablak méretben, tehát már sokkal hosszabb beszélgetéseket, sokkal nagyobb inputokat és sokkal nagyobb outputokat lehet elérni. Korábban 32 ezer tokent lehetett egy beszélgetésben használni, ma már 400 ezeret, ami nagyjából 300 ezer szónak felel meg, ami egy regény. Tehát ma már egy regényt fel tudsz tölteni, és azzal tudsz utána beszélgetni. Ez egy nagyon nagy előrelépés, még akkor is egyébként, hogyha a versenytársaknál van ennél nagyobb kontextus ablak, de ez egy óriási előrelépés. Szerintem minden területen léptek előre, talán a kreatív szövegírás leszámítva, és ez is magyar nyelven igaz, mert egyébként angol nyelven olvastam olyan véleményeket, hogy jobban ír kreatív szövegeket, de azért, hogyha valaki jártas a marketing szakmában, akkor a magyar marketing mindazzal szemben, amit akár a magyarok gondolnak a magyar marketingről, sokkal őszintébb és valódibb és igazabb, mint mondjuk az amerikai marketing.
Ó, igen.
Szerintem az ígéretek jelentős részében valamit hoztak, nem a teljeset, és figyelme, hogy korábban azt mondtam, hogy egy permanens user test van, tehát nem kitalálták előre, hogy mi fog majd történni, hanem mindig fejlesztenek, kiadják, és aztán utána hagyják, hogy az emberek elkezdjék használni és visszajelzéseket adjanak. Biztos, hogy lesz majd még 5.1, vagy 5.3, vagy 5.5, és abban ezek a változások még erősebbek lesznek. Szerintem valamilyen módon a befektetők sürgették is már ezt a kiadást, tehát én azt gondolom egyébként, hogy nem teljesen kész, saját maguk elvárásainak megfelelő modellt hoztak ki, úgyhogy biztos, hogy lesz még ebből jobb. Főleg, hogyha a modern rútert rendbe rakják, akkor ez egy nagyon-nagyon nagy változás lehet.
Hova helyezi most a ChatGPT-t a piacon ez a modellváltás? Térjünk egy kicsit vissza a versenytársakra. Van most egy egyértelműen jobb opció itt a Gemini-t vagy a Gemini-t emlegetted?
Szerintem nincs olyan, hogy legjobb rendszer, vagy legjobb modell, vagy legjobb prompt, itt use case-ek vannak. Azt szoktam erre példaként mondani, hogy az egyik ügyfelemnek korábban építettem egy olyan kommunikációs stratégia tervező prompt szekvenciát, 29 promptból áll, és a korábbi 2-3 hónapos kommunikációs stratégia alkotás folyamatát 2-3 napra tudja lerövidíteni. Ha ugyanaz a senior dolgozik rajta, aki korábban megcsinálta, mert egy junior kezébe adjuk, akkor a szemét lesz a végterméke, nem azért, mert a junior szemetet gyárt, hanem mert kell tudni stratégiai szinten érteni ahhoz, amit ott végig akarunk vele vinni, különösen akkor, hogyha egy prompt szekvenciával dolgozunk, és nem teljesen automatizálni akarunk, ami megint messzire vezet, hogy ott meg aztán még inkább észnél kell lenni. Nincs ilyen, hogy valamelyik egyértelműen jobb, bizonyos dolgokban jobb a cloud, adatvizualizációban, dashboard építésben, akár kódírásban lehet, hogy jobb. Az új funkciói, hogy képes létrehozni fájlokat és szerkeszteni fájlokat, ez egy pár napja kijött funkció, az félelmetes. Ebben például jobb a cloud, ahogy nagyvállalati integrációban, adatkapcsolatokban, MCP-k, APIK helyett ilyen szinten biztos, hogy jobb. A Gemini legalább olyan jó, de kevesebb funkciója érhető el. Nincsen például projekt funkció, ami nekem onnan nagyon-nagyon-nagyon hiányzik. Viszont ott van a notebook elem, ami kiváltani, ha nem is tudja a projektet, egy megint egy másik nagyon-nagyon izgalmas lehetőség. A Purpose City meg egy picit más csapás irány, bár azért ott is ott van a labs, meg ott is vannak projektek, és tudjuk használni ezeknek a rendszereknek a nagynyelvi modelleit, ugyanis a Purpose City saját nagynyelvi modellje az a search-re optimalizált megoldás. Úgyhogy olyan, hogy egyértelműen melyik a legjobb, szerintem nincs. Igen, bocsánat, ezt nem vittem végig a gondolatmenetet a prompt szekvenciáról a kommunikációs stratégia kapcsán. Ott az majdnem mindegyik lépésben másik modellt használ. Uh-huh. Mert hogyha információt kell gyorsan összegezni és magabiztosan, akkor a 4.1 ezeket tökéletesen megcsinálják. Hogyha kutatást kell végeznünk, ott mindig érdemes reasoning modellt használni. Tehát érdemes ezeket inkább abban gondolkodni, hogy egy-egy feladatot, sőt még inkább egy-egy részfeladatot, melyik eszközmodell tudja legjobban elvégezni, és hogyha mondjuk mi egy rendszerre dolgozunk, ott is meg fogjuk tudni oldani, majdnem mindegyiknek megvan erre a kompetenciája, nem lesznek ilyen 5-10%-nál nagyobb minőségi különbségek várhatóan, de hogyha van lehetőségünk mondjuk nem egy rendszert használni, nekem az itt említett 4-re mindegyikre van előfizetésem, akkor érdemesebb egyébként különböző automatizáció adatkapcsolatokkal létrehozni a rendszert, ami több modellt és több eszközt használ felváltva.
Mit jelent akkor ez egy olyan cégnek, aki most gondolkodik valamelyik rendszernek a bevezetésén? Ti egyébként, amikor bevezetési támogatást nyújtatok, sejtem, hogy arra fut ki a dolog, hogy attól függ, mire szeretnéd használni, pontosan, mi a keretet, stb. Ti egyébként, amikor bevezetési támogatást nyújtatok, akkor felméritek, hogy az adott cégnek pontosan mire van szüksége, és ez alapján javasoljátok, hogy melyik rendszerekre vagy melyik rendszerre lenne szükségük?
Abszolút, amikor bevezetést csinálunk, akkor az első lépése, és ezt a szót nagyon sokan nem szeretik, de szükséges, az mindig egy audit. Itt most nem egy olyan auditra kell gondolni, mint amilyet egy számviteli cég folytat le mondjuk, de meg kell ismernünk a cég működését. Sajnos nagyon ritkán van az, hogy olyan cégekbe futunk be, akiknek dokumentált munkafolyamataik vannak, mert ha azok megvannak, az nagyon-nagyon meg tudja gyorsítani ezt a folyamatot. Ha ilyenek nincsenek, akkor mély interjúkat végzünk, bekérünk szervezeti ábrát, munkaköri leírásokat, és az interjúkkal megpróbáljuk felmérni a folyamatokat. Van, hogy ezt még követi egy-két workshop is, de minél jobban meg kell értenünk azt, hogy nekik milyen folyamataik vannak, és azok hogyan működnek, mennyire vannak szabályozva, és mi szabályozza ezt. Amikor ezeket megértjük, akkor ezt próbáljuk meg majd leképezni valamilyen módon. Ha megismerjük a folyamataikat, akkor ott viszonylag egyértelmű lesz általában, hogy mire van szükség. Nem mindig könnyű a helyzet, azon is múlik egyébként, hogy milyen rendszerben dolgoznak most. Tehát, hogyha valaki elkötelezett már most a Google ökoszisztémája felé, akkor nem kezdünk el neki más javasolni, akkor megpróbáljuk a Gemini-ből kihozni a legtöbbet, és ez most már egyébként nagyon-nagyon sok az a legtöbb. Ha valakinek a kódírás, a kreatív szövegírás, az adatkapcsolatok fontosak, akkor a Claude felé fogjuk terelni. Ha valakinek a minél szélesebb körű funkcionalitás, akkor az valószínűleg a ChatGPT lesz még mindig. Úgyhogy ez egy abszolút attól függ, hogy nekik milyen folyamataik vannak, és ezek közül a többsége az mit igényel.
Milyen folyamatokat lehet rábízni az AI-ra? Feltételezem, nem az a megfejtés, hogy mindet, tehát vannak bizonyos korlátok, és vannak korlátok olyan téren, hogy mi az, amit automatizáltan, minél kevesebb emberi ellenőrzéssel lehet rábízni, és mi az, amihez nagyon komoly beépített guardrailek kellenek.
Igen, ez egyébként viszonylag egyszerűen elmagyarázható. Minél inkább leírható egy folyamat egymás követő, egyértelmű lépése sorozataként, amire egy zárt szabályrendszer vonatkozik, annál egyszerűbb lesz annak a feladat végzését automatizálni AI-jal, vagy akár a folyamatot automatizálni automatizációs eszközökkel. Minél bonyolultabb, annál több helyen kell bele a human in the loop, az ember, aki minőséget biztosít. Én azért azokkal a cégekkel, akik eddig dolgoztam, nagyon-nagyon kevés olyan folyamatot tudtunk felmérni, ahol teljesen önjáróan tud működni. Ezek inkább ilyen adminisztrációs feladatok, riportolás, de itt nagyon függ azon is, hogy milyen szenzitív egy-egy folyamat üzleti szempontból, hogy mennyire fontos az, hogy abban ne következhessen bele hiba. Sokat dolgozunk ügynökségekkel, ahol a hiba házon belül pozitív esetben elfogadható, hiszen amikor a hiba nem elfogadható, az megölő a kreativitást, meg az out of the box gondolkodást ugye általában is, viszont az ügyfelek fele nagyon nem szeretnek hibázni. Ezért ott nem építünk olyan folyamatok, amik teljesen önjáróak, maximum a köztes munkafázisokban. Az eleje ember, a vége ember. Az ember nyom meg azt a gombot, hogy ez most már kimehet live-ba, vagy hogy elküldhetjük az ügyfélnek az anyagot. Meg egyelőre még a bizalom sincs meg a legtöbb cégnél abban, hogy teljesen tudják automatizálni. Vezetői szinten elvárásként már gyakran megjelenik, de ez az is hozzátartozik, hogy mi egy viszonylag speciális csapat vagyunk. Nekünk ott van az alapelveink között, hogy nem indítunk olyan folyamatokat, olyan bevezetéseket, nem veszünk részt benne. Annak a célja elbocsátás. Olyan csapatokat keresünk, olyanokkal szeretünk együtt dolgozni, ahol a menedzsment azt érzi, hogy van egy baromi jó, baromi erős csapata, tele szeniorokkal, akikből nem tudja kihozni maximumot, mert agyonnyomja őket a repetitív munka, a pepecselő és alacsony hozzáadott értékű feladatok terhe, az adminisztráció, a reporting. És mi ezektől próbáljuk meg őket megszabadítani, hogy maradjon újra idejük gondolkodni, kreatív és stratégiai feladatokban dolgozni sokkal többet.
És mi a helyzet azokkal a cégekkel, ahol már vannak kialakult AI-ra épülő munkafolyamatok, és mondjuk eddig a GPT-4-es modelljét használták ezek mögött. Ott hogyan érdemes, te érdemes-e most, bár ezt azért sejtem az elhangzottak alapján, abban gondolkodni, hogy az ötös modellre váltanak, és ha igen, akkor az milyen problémákhoz vezethet?
Ezt use case szinten dönteném el egyértelműen, tehát ilyen nagy általánosságban azt mondja, hogy 4-ről az 5-re váltsunk, ahogy korábban említettem ezt a kommunikációs stratégiát, ott is 6-féle modellt használtunk a folyamatban, tehát szerintem nincs, hogy valaki 4-es modellt használ. Az használt 4-es modellt nagyon sokáig, aki egyedi GPT-ket épített, mert egy időben az összes mögött a 4-es volt. Ez egy idő után pont azt mondta, hogy már ne is építsünk ilyeneket, mert a 4 már rég elavult. Aztán utána rakta bele modellválasztót, most meg ezt, mintha hallottam volna, hogy el fogják tüntetni, és majd az 5-öt rakják bele. Remélem, hogy előtt az 5-öt azért rendbe rakják majd. Úgyhogy szerintem váltani akkor érdemes, és ez így sokkal általánosabb, mint a 4-ről az 5-re, hogyha úgy érezzük, hogy az adott problémát már nem megfelelő szinten oldja meg valami. Én általában is azt szoktam mondani, hogy ezért nem kell breaking news-okkal foglalkozni, mert nem az a kérdés, hogy van-e valami, ami picit jobb, hanem az a kérdés, hogy a te elvárásainak megfelelő szinten megoldja a te problémádat, és amíg azt érzed, hogy igen, addig felesleges elkezdeni csak azért, mert kijött egy új modell vagy egy új eszköz változtatni rajta, akkor érdemes, hogyha ez olyan jelentős változást okoz, ami mondjuk a profitabilitásodat vagy a megbízhatóságodat tudja növelni. Úgyhogy az, hogyha valakinek eddig nem működött valami jól, az próbálja ki az ötösre mindenképpen, hát ha jobb lesz, de itt még az is nagyon nagy kérdés, hogy natívan használják, vagy API kapcsolaton keresztül, mert API-n keresztül meg nincs is ilyen, hogy 5, ott ki kell választani az 5-nek, melyik változatát fogják használni, ott nem az automatikus megoldás működik.
Jó, szerintem nagyon sok mindenről beszéltünk, és nagyon érdekes dolgok hangoztak el. Szépen lassan szerintem zárjuk egy konklúzióval az adást. Mit érdemes megjegyezni mindabból a GPT-5-tel kapcsolatban, ha ilyen TLDR kéne mondanod mondjuk 3 dolgot, amit magunkkal érdemes vinni ebből az adásból, akkor mit lennének azok?
Lehet benne olyan is, ami nem volt benne az adásban?
Lehet.
Szóval összességében azt mondanám, hogy a GPT-5 egyértelműen előrelépés, fejlődést jelent nagyon sok szempontból, a maga kompromisszumaival, és ezekkel muszáj tisztában lenni, de ezeket biztos, hogy helyre fogják rakni. Szerintem érdemes megnézni, mit tud. Ha valaki nem használt még korábban reasoning modellt, akkor lehet, hogy most már végre kihasználja, és ez egy óriási előrelépés lesz szakmailag. Amire érdemes még figyelni, hogy változott egy picit megint csak a promptolás, de hogyha ennyi önpromót megengedsz, akkor az eddig legsikeresebb posztom az pont arról szól, hogy a GPT-5-öt hogyan kell promptolni, úgyhogy ezt minden oldalon megtalálják.
Szintén szembe jött már, és alkalmaztam is, úgyhogy én is csak ajánlani tudom mindenkinek. Hogyan alakulhat ezáltal a piac a közeljövőben?
Megváltoztatni nem fogja szerintem. Azóta már egyébként kijött a Claude is hibrid modellel, bár annak a működését még nem látom át annyira, annak ellenére, hogy többet használom, mint a GPT-5-öt. Tehát ez például lehet egy új fejlesztési irány, hogy hibrid modelleket akarnak létrehozni, ami igazából a laikus felhasználónak fog segíteni azáltal, hogy nem neki kell eldönteni, melyik modellt csinálja, meg melyik feladat. Nekem inkább visszalépés, tehát én például visszakapcsoltam a régi modelleket, és azok között változtatok. Azt nem gondolom, hogy a piacot meg fogja változtatni a GPT-5.
És ha általánosságban kéne javasolnod az elhangzottak, vagy akár így a saját véleményed alapján, hogy mit tegyenek most a cégek, akkor mit javasolnál nekik?
Hogyha vannak olyan promptjaik, amik a múltban nagyon jól működtek, akkor azokat nézzék meg, hogy a GPT-5-tel jobban működnek-e. Ha van olyan, amit eddig nem tudtak megoldani, nézzék meg, hogy a GPT-5 megoldja-e, és a tapasztalatok alapján kezdjék el beépíteni a munkájukba.
Szuper, szerintem ez egy szép végszó. Zsolt, köszönjük még egyszer, hogy eljöttél.
Köszönöm a lehetőséget, nagyon jól éreztem magam.
Reméljük, hogy nektek is tetszett ez az adás. Ha így van, akkor természetesen iratkozzatok fel a csatornánkra, megtaláljátok akár Spotify-on, akár Apple Podcast-en, akár más podcast hallgató felületeken, illetve a YouTube-on is, az Open Networks csatornáján. Volt most egy hosszabb nyári szünetünk, de igyekszünk a jövőben visszatérni a rendszeres adásokhoz. A következő ilyen adás az 3 hét múlvára van betervezve, úgyhogy reméljük, hogy akkor is velünk tartotok. Mostanra pedig akkor köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!